Akkor nekifutunk a ma estének, Isten hozott mindenkit. Egy nagyon fontos és érdekes, szerintem fontos és érdekes dologgal szeretném kezdeni a mai estét, amely egy a múlt alkalom végén valakinek a gondolat menete ezekkel a látomásokkal kapcsolatban, amiket mondtunk, fölébresztett bennem egy csomó gondolatot, és magam is végéfuttattam a múlt héten magamban egy ilyen gondolatmenetet, hogy hogyan tudjuk ezeket a dolgokat megérteni, és még az is kiderült, hogy ez a gondolatmenet a látomásos világon túl még nagyon sok minden másnak a megértéséhez segíthet bennünket. Engedjétek meg, hogy ezt megosszam, tehát ugye úgyis ebben a lakásban járunk, a 6. lakás 9. fejezetében, ahol ezekkel a bizonyos látomásokkal foglalatoskodunk. Na és ugye nagyon-nagyon fontos alapelv, tehát ezt mindenképpen tudni kell, és ez nem csak nekem egy gondolatom, hanem ez így van, hogy Isten, mint olyan, amikor kommunikál az emberrel, akkor általában az ő üzenete másokon keresztül szokott hozzánk elérkezni. Na most nem azt mondom, hogy Istennel nincs közvetlen kapcsolatunk és közvetlen kommunikációnk. Van, természetesen, hogy a keresztes Szent János tanít bennünket, hogy a hit és a szeretet által Istennel mindenkinek közvetlen kapcsolata van, nem közvetett. Tehát, hogy a hit és a szeretet által nekem nem kell közvetítő Isten és közén. Mert ez egy közvetlen kapcsolat, és ezt a közvetlenséget szolgálják a közvetítők, mint az egyház és a szentségek és az összes többi dolog. Na de, most beszéljünk arról, amikor Isten valamilyen módon egy közvetítőn keresztül szól hozzánk, és az egész ilyen látomásos dologban ezt vesszük ugye észre, hogy Isten kiválaszt valakit, akin keresztül hozzánk szól, hogy nekünk üzen. Na most már is tudnunk kell, és ezt akarom már lerajzolni, úgyis már régen rajzoltam már, hogy Isten nem szokott, vagy hogy mondjam, nem lehet tőle ilyen vegytiszta adást venni, amit ő mond, és főleg amikor az másokon keresztül érkezik el hozzám, ott az mindig az a dolog egy kicsit keveredik valamivel. Mindjárt meglátjuk, hogy mivel, de ehhez rajzoljuk le. Na most akkor én, a la Picasso, már is, tessék, rádióhallgatóknak mondom, hogy egy háromszöget rajzoltam, ez nem a vimes doboz, vagy valami, hanem a Szent Háromság, vagy Isten, oké. Okay. És akkor ide, a Szent Terézt nem akarom itten bántani, ide rajzolok mindjárt sok-sok pártika ember, sokat, négyet, és mellé teszem, hogy STB, stb. Tehát ezek úgy mi vagyunk. Tehát ez ugye az emberiség, mint olyan. És akkor közé rajzolok egy-egy embert. Jó? Ez az egy ember, tehát most akkor háromszög, szóköz, egy pálcika ember, szóköz, sok pálcika ember, ezt látjuk. Jó? Na most, innentől már minden érthető lesz. Vagy nem. De megpróbáljuk. Tehát Istentől jön egy üzenet, hova? Hát nekünk, ugye? Mert a címzettek azok mindig mi vagyunk. Ugye a magánkinyilatkoztatások, a látomások, stb. Sosem általában annak az egy kiválasztottnak, vagy több kiválasztottnak szólnak, akin keresztül ez hozzánk érkezik. A célszemélyek azok mi vagyunk. Az üzenetnek a fogadói, a címzettek mindig mi vagyunk. Isten, amikor ilyen módon kommunikál, akkor nekünk címzi ezt az üzenetet, de hogyan teszi ezt meg? Nyilván egy emberi közvetítőn keresztül. Na most azt az esetet nézzük meg, amikor tényleg Isten adja az ő kegyelmét, az ő üzenetét. Tehát most zárjuk is ki mindazt az összeset, amikor ugye a közvetítő saját pszichés világának a megtörtségét adja tovább, mondván arra, hogy az valami isteni üzenet, tehát ezt most kizárjuk. Azt is kizárjuk, hogy amikor a sátántól érkezik ez a dolog, mert az is elég ritka, majd fogjuk látni. Azt az eshetőséget nézzük meg, amikor tényleg Istentől jön az üzenet, amikor a forrás, a feladó, az tényleg ő. És tényleg ő adja az ő hiteles kegyelmét, üzenetét nekünk. Na de ezt, hogy nekünk megtehesse, és hogy hozzánk eljuthasson, ő ugye fölhasznál, vagy nem szeretem ezt a szót, hogy fölhasznál, együttműködik olyan személyekkel, akik ezt az üzenetet továbbadják. Na de mi itt, amit én végül is mondani akarok, hogy az egész dolog, tehát ahol a kocka el van vetve, ahol a kutya el van ásva, az egésznek a problémája, ez az a bizonyos emberke, aki itt középen van. Miért ő a probléma? Azért ő a probléma, mert mivel mondtam, Istennek valami fajta közvetítőt kell alkalmazni ahhoz, hogy mi megértsük az ő üzenetét, és általában ugye Isten nem így szokott kommunikálni, ilyen esetekben kikerülve a közvetítőt, hanem a közvetítőn keresztül, és éppen ez magyarázza azt, hogy nincsen vegytiszta isteni üzenet és kommunikáció, hanem mindig benne van az ember is. Ezt akarom itt mondani, hogy az ember itt úgy viselkedik, mint egy ilyen szűrő, mondjuk így, az isteni kegyelem, az isteni üzenet, amennyiben tényleg tőle jön, az szükségképpen átmegy az emberi pszichén, az emberségén annak, aki ezt kapja, tehát, ami itt a végén kijön, abban keveredve lesz ennek a bizonyos embernek is a saját embersége. Most mondom így. Tehát ezért mondom, hogy ez a bizonyos vegytiszta üzenet, ami Istentől jön, ez itt a végén, amikor hozzánk eljut, ez mindenképpen keveredni fog az átadónak a sajátosságaival. Az átadónak a pszichés világával, az ő gondolataival, az ő életkorával, az ő kultúrájával. És ez egyáltalán nem probléma. Tehát ez most nem azt mondom, hogy ez egy baj, csak nagyon-nagyon látnunk kell, hogy ami hozzánk ide eljut, tehát ami nekünk a végtermék, mondjuk így, azt mindenképpen meg kell nézni, hogy az soha nem vegytiszta. Az mindig egy emberi szűrőn keresztül érkezett el hozzám, mindig. És éppen ezért van szükség arra, hogy iszonyúan megkülönböztessünk, és még a legelfogadottabb, leginkább Istentől jövő ilyenfajta dolgokat is szűrjük és reflektáljunk rá, mert óhatatlan, hogy benne lesz az emberi szubjektum, akin keresztül hozzánk az üzenet érkezett. Na most miért lehet ez például fontos? Mire adhat nekünk ez az egész dolog magyarázatot? Tehát például arra, hogy miért van az, hogy azért ez a Szűz Mária, akit egyes látnokok látnak, vagy láttak az egyház történelem során, nem nagyon tűnik úgy, hogy egyformát láttak volna. Mert hogyha Szűz Mária maga jelenik meg, és ugye mindig mondtuk, hogy a látomás az egy kép, a látomás az egy hologram, mondjuk így, nem ő maga, hát persze, nem úgy tűnik, hogy minden egyes jelenés beszámoló azt mondja, hogy ők egyformán látták a Máriát, akinek hogy kellett volna megjelennie, hát milyen volt ő, egy zsidó asszony, tehát egy ilyen közel-keleti típusú arcú, fekete hajú, fekete szemű, zsidó asszony, vagy barna szemű, vagy bármilyen, tehát mindenképpen egy ilyen kicsit ilyen kreolosabb, vagy ugye ez a keleties típus. A látnokok beszámolói az egyház történelem során azért ettől eléggé elütnek, és nézzük meg, hogy milyen beszámolóink vannak. És hát a beszámolókban ott van, hogy hát egy európai ilyen típusú, hát elég ilyen európai Szűz Máriát lát. Aztán ott van a mexikói, ugye a guadalupei jelenések, ott azon a képen is egy teljesen ugye ilyen benszülött típusú, olyan helyi jellegű, nem tudom milyen aszték, vagy inka, vagy valamilyen jellegű Szűz Mária arc jelenik meg. Na most akkor azt mondhatjuk erre, hogyha ezt most kritikusan gondolkodunk erről, hogy hát na éppen ezért hazugság az egész, meg éppen ezért kitaláció, mert nem ugyanolyanok ezek a Szűz Máriák. Ha ő jelenne meg, akkor egyfélét kellett volna látniuk. Nem, a kegyelem, hogy Mária megjelenik, tehát Isten elküldi az üzenetét Máriának az alakjában, az oké. Csak a szűrő, amin keresztül átjött, és amikor nekünk az a látnok elmesélte, hogy mit látott, vagy kit látott, abban már benne lesz az ő sajátos kis világa. Tehát amit ő lát, az tényleg az Istentől jön. Tényleg ő tőle jön. De ahogy neki ez úgymond manifestálódik, ahogy neki ez formákba, szavakba, képekbe tudja önteni egyébként azt a megfoghatatlan tapasztalatot. Mert azért ugye tudjuk, ezek a fajta misztikus tapasztalatok megfoghatatlanok. A misztikusok rengeteget panaszkodnak, hogy nem tudják rendesen képekbe, szavakba önteni azt, amit tapasztaltak. Ez állandó problémájuk. Éppen ezért, amikor az a bizonyos látnok vagy valaki tapasztal egy ilyet, akkor olyan módon fogja azt elmondani és továbbadni, amilyen elképzelésé neki van például a szűzanyáról. Amilyen kép ő benne élő róla, és ilyen formában az ő agya, az ő pszichéje formába önti azt a misztikus kegyelmet, amit ő tényleg az Istentől kapott. Értjük, ezért nem hazugság, vagy ezért mondta, hogy ezért nem kell ilyen ultraszkeptikusnak lenni. Igen, Isten ad egy üzenetet, például Mária jelenés formájában, de ahogy az hozzánk eljut, abban mindig valamelyest benne van a közvetítőnek a szubjektuma is, és ez mindig így lesz. Ezért kell állandóan beszélni a megkülönböztetésről, a reflexióról. És amikor egy képet látnak, akkor ez még igen. Na de amikor még szavak is vannak, ott már ott kezdődnek a veszélyek, hogy amikor az a misztikus kegyelem szavakban is megfogalmazódik, nem csak lát valakit, de az a valaki állítólagosan mond is neki valamit, akkor ugyanúgy az a misztikus leírhatatlan dolog, amit ő ott hall, mert az egy befoghatatlan dolog, az nem e világból érkezik. De mégis, hogy ő lefordítja e világira, ott mindig benne lesz az ő sajátos látásmódja is. Éppen ezért az alaphozzáállásunk, amikor ilyenekkel foglalkozunk, semmit nem veszünk készpénznek, semmit nem veszünk szó szerint. Ilyen nincs, hogy a szűzanya mondja. Akár Lourdesba, akár Fatimába, akárhol. Mert amit ott szavakat hallunk, abban mindig benne van a szubjektum, ahogy ő ezt lefordítja. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem a szűzanya mondta, ő mondta, csak nem vehetjük szó szerint, nem vehetjük készpénznek, hanem mit kell csinálni. Ahogy említettem, József Ratzinger bíboros, későbbi Benedek pápa, a Fatimai harmadik titoknak a látomás sorozatát lefordította. Tehát, hogy ő értelmezte azt a bizonyos látomást, és a szimbólumok mögé nézett teológiailag, és pontosan nekünk mutatván, hogy nem lehet szó szerint értelmezni azt, amit ott látunk, hanem azt meg kell nézni, mögé kell nézni, tudományosan olvasni kell. És éppen ezért látjuk, micsoda veszélye van annak, hogy mindenféle lelki könyvek jelennek meg ilyen szempontból dögivel, meg ugye az interneten nem is beszélve, és készpénznek veszünk egy olyat, aminek egyébként azt, hogy tényleg a forrása Istenből van, az ugye elég csak csekély, tehát ugye ez az Isten kommunikál így, de nem sokszor, és még hogyha így is kommunikál, akkor is ott van, hogy amit a betűben olvasok, azt üzenheti az Isten, azt mondhatja Mária, igen, csak mindig abban óhatatlanul benne lesz ez az emberi szűrő, akin keresztül átjött. Nem is lehetne másképpen. És éppen ezért okosnak kell lennünk, gondolkodnunk kell, meg kell különböztetnünk, hogyha ilyenekkel foglalkozunk, akkor semmit ne vegyünk készpénznek, hogy ez szó szerint értelmezzük ezt, és ezt így van. Nem, ott még van egy feladat, és az az egyház feladata lenne elvileg, hogy meghatározza nekünk, hogy ami az Istentől jött, és az emberi szűrőn keresztül átment, abból mi most mit csináljunk. Mondom, a Ratzinger bíboros ezt megcsinálta a harmadik fatimai titokkal. Az jön az Istentől, átjött a látokon keresztül, az leírta, és az egyház hivatalos képviselője nekünk megmondta, hogy kell értelmezni, ez így működik. És ugye látjuk, hogy azért még nem sűrű az, hogy az egyház ilyen módon nyilatkozna meg ezekről a jelenéses dolgokról, tehát nagyon nagy a veszélye annak, hogy amit olvasunk, azt készpénznek vesszük, és akkor félreértjük azt, amit az Isten üzenni akart, ha egyáltalán ő akarta azt üzenni. Tehát ugye már keresztes Szent János erre az egészre azt mondaná, hogy szabaddá kell válni tőle. mert úgyse jutunk nagyon sokra, persze lehet megkülönböztetni, lehet gondolkodni, de ugye inkább törekszünk az Istennel való közvetlen kommunikációra. Persze, ha ő ilyen közvetett módon akar valamit mondani, akkor azt ő nyilván megteheti, de nekünk az első és legfontosabb dolog tudni ezt a bizonyos dolgot, hogy minden, ami tényleg őtőle jön, de egy másik emberen keresztül, abba óhatatlanul benne van a másik ember. Ezért azokból a szavakból valahogy ki kell hámozni, na és itt vagyunk meglőve, hogy ez nagyon nehéz kihámozni, hogy mennyiben abban az üzenetben vagy látomásban van benne a közvetítő, és mennyi része a valódi isteni kegyelemnek. Ez lenne az egyháznak az egyik feladata, hogy ezt csinálja, csak hát ugye sok másra is megy az energia, ez meg olyan, hogy hát nyilván nem biztos, hogy annyit kell ezzel dolgozni az egyháznak, mert ő az egyház simán mondhatja, hogy jó van, nem kell ezzel annyira foglalkozni, mert mi Istennel inkább közvetlen kapcsolatra törekszünk. Na de, még innen egy pár dolog ugye eszembe jutott, hogy mindig benne van a szubjektum, mindig benne van a közvetítő, tehát mondtam, Istennek ez a vegy tiszta üzenete, így ahogy van, soha nem jön el hozzánk, ez mindig valakin keresztül jön, és ezért én már egyből, csak hogyha valaki ilyesmikről olvasott volna, már itt első blikre kizárom azokat a magukat látnoknak nevezőket, akik ilyesmiket mondanak, hogy nekem Isten megfogja a kezem, és írok. Hogy én nem tudom, hogy mit írok, ő megfogja, és én azt csak úgy írom, mint egy írógép. Na most ezt én már is kizárom, tehát ez lehet tőlem akárki. Ha valaki ilyet állít, az két dolog miatt zárom ki a hitelességét. Egyrészt azért, mert negatív istenkép, mert Isten soha nem veszi el a szabadságunkat. Soha. Ha Isten elveszi az én szabadságomat a legkisebb módon, még úgy is, hogy megfogja erővel a kezem, és velem íratva, és nem tudok ellene mit tenni, az nem a mi Istenünk. Az biztos. Isten soha nem veszi el a szabadságunkat a legapróbb másodpercre sem. Ő neki az emberi szabadság tisztelete a minden. Ő eljön a határig, de azon túl soha. Isten nem lenne a szeretet, ha megerőszakolna bennünket a legkisebb módon is. Tehát ezt a fajta dolgot már kizárom. Kettő, amikor valaki azt állítja, hogy én nem is tudom, mit írok, csak jön, mert Isten mondja, akkor az mit állít, hogy az egy vegytiszta üzenet igazából. Tehát ott akkor én, mint szubjektum, ki vagyok csukva, mert ugye én csak, mint az írógépot működök. Nem, ilyen nincs. Isten nem veszi el a szabadságomat, és ezek a vegytiszta üzenetek mindig egy közvetítőn keresztül jönnek. Csak azért mondom, hogyha valaki ilyesmiket olvasott volna, mert ilyen is van, akkor én arra nagyobb megkülönböztetés nélkül merem mondani, hogy nem kell vele foglalkozni, mert butaság. Aztán még eszembe jutott egy fontos dolog ezzel kapcsolatban, például az, hogy egy ilyen nagy kritika szokott lenni, hogy vannak ezek a stigmatizációk. Szűz Márián! Stigmatizálod. Na, hát ott van a pió atya, vagy ahogy kezd helyen egy néni mondta, hogy a bió atya, a zöld atya, a bió atya, hogy hát neki, hát a stigmái, hát ő meg szenté van ott, meg minden, hát nem kételkedünk az ő nagyságában, meg hát persze, ő tényleg egy nagy misztikus volt, és hát neki ugye tenyérbe jött a stigma, ugye? Jó, hát, és akkor eltelik egy kis idő, meg hát Szent Ferencnek anno is tenyérbe jött elvileg, meg ezeknek a híres stigmatizáltaknak. Na de, állítólag ma is vannak stigmatizáltak, és a mai stigmatizáltaknak, vagy akinek ilyen kegyelem jutott osztály részül, annak meg csuklóba jön a stigma. És akkor mindenki fölkiáltott, hogy na hát itt van az egész dolognak a hamissága, hogy hát itt van az, hogy önszuggeszió, meg itt van az, hogy egy túlzott ilyen neurotikus átélése Jézus szenvedésének, és akkor ugye ez az egész egy hamis dolog, mert most akkor miért nem ugyanazon a helyen jött ki? Tehát akkor biztos, hogy nem Isten adja, mert ha ő adná, akkor ő ott odaadná a stigmát, ahová kell. És nem lennének ilyen különböző dolgok. Na de a dolog teljesen ugyanígy működik. Az, hogy jön Istentől pióatyán, itt van a pióatya, Jön egy kegyelem. Ide rajzolok egy kordát, igen, egy lóga, ő a ferences kapucin, igen. Tehát jön neki a kegyelem, ami a stigmatizáció, ami igazából nem is az, hogy most Isten ilyen szikével most neki oda belevág a tenyerébe, hanem mi a kegyelem, ugyanúgy emlékszünk, ahogy Teréznél különböztetjük meg a csomagolást és a tartalmat. A tartalom, amit a Pió atya kap, az a Jézus szenvedésével való azonosulás. Tehát az, hogy ő egyesül Jézus szenvedésével. Ez egyébként ez mindnyájunknak való, hogy az együtt szenvedés ő vele. Na de ő ezt egy különleges csomagolásba kapja meg, ami egy ilyen misztikus kegyelem, ami a stigmatizáció. Na de, az a tényleg az a valódi kegyelem, ami a Jézus szenvedésével való azonosulás, megjelenik ő rajta, az ő testén, mint stigmák, na de hol fog megjelenni az a stigma? Olyan módon és olyan helyen, amilyen képe a Pió atyának van a keresztre feszített Jézusról. Olyan módon fog rajta megjelenni a stigma. Mert ahogy rajta ez manifestálódik, olyan módon fog a testén ez a misztikus kegyelem előjönni, amilyen Pió atyának, amilyen képe van a keresztre feszített Krisztusról. És neki a keresztre feszített Krisztusról az a képe van, hogy neki a tenyerébe van a szög. Mert minden feszület így ábrázolta, vagy így ábrázolja, vannak modernebbek, amelyek már ugye nem, de az ő idejében igen. Na most akkor egy modern stigmatizált tegyük fel, aki már tudja azt, hogy Jézus nem tenyérbe, hanem csuklóba szögezték, és aki már mondjuk látott is egy ilyen keresztre feszített ábrázolást, ahol csuklóba van a szög, neki valószínű, hogy csuklóba fog kijönni a stigma, de nem azért, mert itt valami csalás lenne, mondom, csak abban az esetben, arról az esetről beszélek, amikor tényleg Istentől jön a dolog, hanem egy teljesen normális, misztikus, teológiai dologról van szó, hogy a kegyelem mindenki életében úgy manifestálódik, olyan módon válik láthatóvá, amilyen képe arról a bizonyos dologról az illető személynek van. Tehát a mai személy, amikor már tud Jézus szenvedésének a hogyanjáról, hogy ő csuklóba szögezték, akkor neki ott fog kijönni. De a kegyelem az ugyanaz. A kegyelem, hogy Jézussal, a szenvedő Jézussal való azonosulást, azt ő megkapja, de amilyen módon megnyilvánul rajta, az olyan mód lesz, amilyen kép ő benne él a keresztre feszítetről. Ezért látjuk ebben semmilyen csalás nincsen, mondom, amikor Istentől jön ez az egész, hanem ezek teljesen érthető dolgok. Nem hagyhatjuk ki az emberi közvetítőt. Egyszerűen nem lehet kihagyni, és ezért semmit se veszünk ebben a világban, ebben a misztikus, vagy ebben a paramisztikus világban készpénznek. Ha látunk egy stigmát, olvasunk egy üzenetet, vagy hallunk ilyesmiről, már is a legelső, ez a fajta egészséges, ilyen Szent Tamási szkepticizmus, hogy jó van, de én ezt készpénznek nem veszem. Megvizsgálom, elolvasom, mi az, ami szerintem belefolyhatott inkább a látnoktól, vagy az ő látásmódja van benne. Na, szóval ez szerintem egy olyan dolog, ami segített. Na, de most jön az egésznek a poénja. Mert erre még azt mondanám, hogy most jó van. Na, de a lényeg, hogy ez a gondolatmenet, hogy Isten kommunikál, de a kommunikáció közvetítőn keresztül jut el hozzánk, ezt hova alkalmazzuk még hatékonyabban? Hát például a Szentírásra. Kezicsókolom. Pontosan ugyanez történik, hogy a Szentírásban Isten adja az ő üzenetét, az ő szavát, kommunikál. És akkor a Szentírásnak ugye két szerzője van, Isten és az ember. Kettő darab szerző van. Tehát Isten se nem diktálta a Bibliát, és se nem az ember csak úgy leírogatta új saját kútfőből. Nem. Isten és az ember. Na most ez, hogy ember, ez egyet rajzoltam, de ez több száz ember. Tehát a Mózes első könyvétől Jelenések könyvéig, ez több száz író, és több ezer évnyi dolog, történet. Tehát ez most szimbolikus, hogy az ember, de egyébként ez sok embert jelent. A Szentírásnak sok-sok szerzője van, sok ember keze munkája van benne. Na és akkor pontosan a logika ugyanitt érvényesül. A Szentlélek sugalmazza azt a bizonyos írót. Igenis, vezeti őt, de nem úgy, hogy diktál neki, hanem sugalmazza őt, és éppen itt értjük meg, hogy ami kijön, és végső soron leírásra kerül, mint szöveg, abban nagyon benne lesz az, aki írta. A Szentírás üzenetére soha nem mondta az egyház, hogy vegy tiszta isteni kommunikáció. Soha nem mondtuk ezt. Hogy az szó szerint, és minden betű, és pontosan úgy. Az egyház, katolikus egyház soha nem tanította, hogy ami a betűben ott van, az vegy tiszta. Mindig kezdettől fogva ott volt az a szemlélet, hogy a Szentlélek és az ember közös műve a Szentírás. Na most Mozartot megvárjuk, semmi probléma, nyugodtan. Tehát a Szentírás olvasása kapcsán tehát mire van szükségünk? Ugyanarra a logikára, amit itt olvastunk, és az egyház éppen ezért mondja azt, csak itt amíg a jelenések kapcsán ez nincs kidolgozva, a Biblia kapcsán ki van dolgozva a kritikus olvasat. Az egyház értelmezi a Bibliát. Miért értelmezi a Bibliát? Miért van egyáltalán szükség kritikus értelmezésére a Bibliának? Mert ott van az emberi közvetítő. Ami miatt a Szentírás szövegébe is nyilván keveredhet egy csomó olyan dolog, amely emberi dolog, és bár az Istentől jön, de emberi módon kerül megfogalmazásra. Például a legősibb, legnagyobb probléma, hogy hogyan olvassuk az Ószövetséget és annak bizonyos részeit. Azokat a véres részeket, amikor Isten ugye, ezek sok-sok negatív Isten képnek tűnő dolog, hogy Isten arra szólítja fel a népet, hogy írtsanak ki mindenkit, ne kíméljenek senkinek, meg az az Isten, aki ugye az úgy tűnik, hogy a szeretetét elvár, ha megtartott parancsaimat, akkor megáldalak, ha nem, akkor nem. Tehát ugye ez, hogy ez az elváró szeretet, ez a harcos Isten, szinte ez a véreskezű Isten, ugye erre mondják sokan, hogy hát akkor nem is kell ószövetség, meg dobjuk ki az ablakon, nem kell kidobni az ablakon, mert akkor nem értjük meg az új szövetséget, meg kidobnánk tényleg egy énekek énekét, egy Jób könyvét, egy Ozeást, egy Izajást. Tehát nem az egész ószövetséggel van bajunk nekünk, csak azokkal a, mondjuk így a kezdeti könyvekkel, amikben a leginkább érvényesül az, hogy fú, hát ez nagyon nehéz. Főleg ezek a harcias könyvek, ezek a harcias történetleírások. Tehát az Ószövetséget nem kell kidobni, és ugye más papok meg még ajánlani szokták inkább azt, hogy nem dobjuk ki az Ószövetséget, de inkább tessék az Új Szövetséggel foglalkozni. Nem kell az Ószövetséget olvasni. Milyen papi magatartás ez? Tehát milyen dolog az, hogy teológián ez a valaki, aki ilyet mond, az mit tanul? Azért mentem, mert kinn esett, vagy mit tanul? Hogy vizsgázott le? Én nem is értem. Ja, olyat mond, hogy nem kell az Ószövetséggel, elég nekünk az Új Szövetség, végül is mi keresztények vagyunk, elég nekünk az Új Szövetség. Az Ószövetség meg ilyen bevezetés, ilyen előzmény kötet. Nem! Nem értem az egész Ószövetség, nem értem az Új Szövetséget az Ószövetség nélkül. Tehát az Ószövetség nehéz részeihez is kulcs az, azt hiszem, amit itt most fölvázoltam. Hogy amikor egy olyat olvasok, hogy látszólag nekem ez az Isten kép nagyon eltér attól, amit Jézuson látok, akkor mire gondoljak? Arra gondoljak, hogy az az isteni kegyelem, az az üzenet, amely az a sugalmazás, amely érte az írót, az tényleg Istentől jön, de ahogy ő azt papírra vetette, azt az ő korának, kultúrájának és Isten képének megfelelően vetette papírra. Tehát aki azt leírta Krisztus előtt, x századdal ezelőtt, annak a valakinek még abban a kultúrában, abban a történeti korban egy harcos Isten képe volt. Tehát ne gondoljuk azt, hogy az Isten, hogy mi 2016-ban, hogy szerencsések vagyunk, hogy tiszta Isten képünk lehet. Mert legalábbis a lehetőségünk megvan rá. De ne gondoljuk azt, hogy x száz évvel ezelőtt, meg x ezer évvel ezelőtt, amíg a kinyilatkoztatás teljessége Jézusban el se jött, hogy annak az emberkének egy harcias Isten képe volt, tehát ezen ne csodálkozzunk, hogy lehetett volna neki szerető Isten képe is. Nem, ő így szocializálódott abban, hogy az Isten a mi vezérünk, a mi hadvezérünk, aki legyőzi az ellenséges népeket. Ebben szocializálódott, mert egy harcias kultúra, egy harcias nép, aki nem tudott még letelepedni, hanem küzdött az életéért, És az Istenüket így hívták segítségül. Tehát gondoljunk abba bele, hogy ne a mai szemünkkel, a mai összetett, szofisztikált teológiai olvasatunkkal nézzük ezt a régit. Azt még látjuk, hogy az ott most mondjuk így egy primitívebb dolog. Igen, ez a primitívebb, ez most nem valami kritikát jelent, vagy hogy ez rosszabb. Nem, primitívebb. Ha mi élünk, akkor mi is ilyenek lettünk volna valószínűleg. Tehát ezért olvashatjuk az Ószövetséget megint csak gyümölcsözően, mert tudjuk, hogy az Istentől jövő üzenet átmegy az írónak a saját szűrőrendszerén. Egyik szűrő a történelmi kor, a kultúra, a nyelv, az istenkép, amilyen neki van. És azon keresztül vetődik ez az egész papírra. És akkor már is értjük, hogy aha, akkor itt nem arról van szó, hogy még az egész Szentíráshoz, de hogyan állunk hozzá. Hogy Isten változott-e a kinyilatkoztatás során? Nem változott. Isten ugyanolyan. Tegnap, ma és mindörökké. Ő nem változott. Ő ugyanúgy a irgalmas szeretet volt régen, mint ma. Ő nem változott. Mi változik akkor? Az embernek változik a látásmódja. Az ember Isten képe fejlődik. Igazából ebből kiindulva a Biblia nem más, mint egy hosszú-hosszú Isten képi fejlődés. Nem az Isten változott, hanem az embernek a Teremtés könyvétől a Jelenések könyvéig az Isten képe tisztult. És az elején még persze, hogy nem lesz olyan tiszta, mint a végén. Ezt ugye mindig szoktam mondani, hogy a Szentírást mint történetet kell olvasnunk. Nem mint különálló könyveket, és főleg nem mint különálló mondatokat, hanem a Szentírás az bár sok különálló könyvből áll, és sok-sok évszázad kellett, amíg ez összeállt, de ha belenézünk, ez egy kész sztori, egy történet. Na most minden történetnek, mint egy regénynek, van eleje, és van vége a Bibliának is. Van eleje, és van vége. Na most, amikor egy regényt olvasunk, akkor ott még a második, harmadik fejezetbe tegyünk fel egy 80 fejezetes regényt. Az első részbe mi nem tudom, ki a gyilkos. Fogalmam sincsen. Lehet, hogy a komornyik, az is lehet, hogy a főorvos, az is lehet, hogy a takarító. Nem tudom még. Majd a végén, a végkifejletbe, majd kiderül, ki volt a gyilkos. Na és abban a fényben majd visszaolvasom az elejét, és ott már látom azt, hogy aha, ha a szobalány volt a gyilkos, akkor már itt látom, hogy az nem véletlenül nézett úgy a házi úrra, már akkor se, csak akkor még nekem az nem tűnt fel. Mert még én jobban gyanakodtam a postásra, mert neki véres volt a keze. És az is lehet, hogy csak a disznóvágásról jött, én azt hittem, hogy a házi úrra töltene. Tehát az elején nem látok még tisztán a regénybe. A sztori azért sztori, mert van neki egy fejlődése. Van a történetben egy kibontakozás. Éppen dögunalom lenne, ha már az elején mindent tudunk. Mi értelme van annak? Na most a Jóisten se akar unatkozzunk, tehát neki a Szentírás is olyan, hogy van benne izgalom, van benne kibontakozás. Csak elfelejtjük a Szentírást, mint történetet olvasni. Nem úgy történetet, mint történelmet, nem történelmet olvasunk. Mert a teremtés hétnapos izéje az nem történelem. Az egy spirituális történet, nem történelem. Ahogy Jelenics István tanár mondta nekünk, ez történt, de nem biztos, hogy így történt. Igen, a teremtés megtörtént, de nem biztos, hogy úgy, ahogy fizikailag betűvel ott van. De ezen már ugye túl vagyunk. Tehát a Szentírás egy történet, és a történet kibontakozik. A történet fejlődik, a történet megy előre, az elején még nem látok úgy, mint a végén. És közben is, hát vannak gondolatok, hogy amik már tiszták, meg amik még kevésbé tiszták. Na éppen ezért, most akkor mondjuk is meg, hogy a Szentlélek sugalmazása, ugye ezt tanuljuk, hogy a Szentlélek sugalmazta a Szentírást. Az egyház ezt tanítja. Hogy a Szentírásnak az teljességét a Szentlélek sugalmazta, de ugye itt értjük félre, azt hisszük, hogy az egyes betűket és szavakat és mondatokat és fogalmakat inspirálta a Szentlélek. Nem. Azt az ember írta, a Szentlélek sugalmazására, de akkor mi a sugalmazás? Az a sugalmazás, hogy ez a történet folytonos legyen. Ez a sugalmazás. Hogy a történet, a sztori, amely sok-sok generáción, kultúrán és évszázadon átível, és ez, amit most Biblia néven a kezünkben van, ez egy gyönyörű, összefüggő történet. Úgy hívjuk, hogy üdvösség történet. És mi a Szentlélek dolga ebbe az egészbe? Hogy a történetnek a folytonosságát biztosítsa, hogy ne legyen benne törés a sztoriban, a történetben. Ez a sugalmazás. Na de az egyes szavak, az egyes betűk, az egyes mondatok, és még az egyes fogalmak, vagy történetleírások, az az embernek a látásmódján alapszik. Ezért nem kell csodálkoznunk, hogy a korabeli ember, amikor leírta azt a bizonyos könyvet, akkor a korabeli istenképnek megfelelően írta le. És majd az új szövetség, majd Jézus fényében visszanézünk, és mit csinálunk? Elgondolkodunk, hogy mekkora volt a fejlődés azóta. Nem az, hogy hogy lehet ez, és akkor mit mondanak az okosok? Ellentmondás van a Bibliában. Ha azt mondjuk, hogy ellentmondás van a Bibliában, akkor azt mondjuk, hogy ellentmondás van az Agatha Christie regényben is, mert nem az tűnt gyilkosnak, aki végül lett. Most ez ellentmondás? Nem ellentmondás. A történet fejlődik. Nem ellentmondás. A Szentírásban ezt nem mondhatjuk ellentmondásnak, hanem hogy az elején még nem voltak olyan tiszták a dolgok, mint a végén. És a végének a fényében majd megértem az elejét. Ezért, amikor a szörnyű Isten képekről olvasunk a Szentírásban, ezt nyugodtan olvassuk ezzel a fajta szabad szemüveggel. Hogy abban ott erősen benne van a korabeli ember látásmódja. Ezért nem veszem készpénznek. Ezért lehet gyilkolni a Szentírásból kiszakított mondatokkal. Ölni lehet vele. Ölni. Spirituálisan. Meggyilkolhatom a másikat, amikor a szövegkörnyezetből kiszakítok egy mondatot. Abból a szövegkörnyezetből, ahol az a mondat született. Ahol az a mondat él. Ha abból a bizonyos környezetből kiszakítok egy mondatot, és önálló életet adok neki, akkor én abba mindent belemagyarázhatok. Mindent. Bármit. A Szentírás egyébként is egy olyan bő írás, amiből, hogyha kívánjászok szavakat és mondatokat, kiszakítom a szövegkörnyezetből, azzal azt is be tudom bizonyítani, hogy nincs Isten. Mindent be tudok bizonyítani. Mert ott van a Zsoltárban, nincs Isten, mondja a balga az ő szívében. Ott van a folytatás. Ez a két szó ott van egymás mellett, tehát én kiszakíthatom, és lobogtathatom, hogy néni a Biblia mondja. Látjuk? Tehát, hogy semmit nem szakítunk ki a történetnek a menetéből, mert értelmetlen lesz. Ez a globális olvasat, ezt el ne felejtsük. Ez a teljes vízió a Szentírás, hogy ez egy történet. És éppen ezért olvassuk a Ószövetség nehezen érthető részeit, és nem hasonlunk meg, és nem lesz ez számunkra ilyen nehézség, hanem azt mondjuk, hogy aha, az Isten kép ott még nem volt valami fejlett, de aztán csókolom, aztán az Ószövetség, mondom, nem csak ez, hát akkor ott vannak a Zsoltárok, ott van Izajásék, hát Izajás már olyan tiszta Isten képpel rendelkezik, hogy ihaj. Amikor azt mondja, hogy ha apád, anyád el is hagyna, én akkor is szeretlek téged, mondja az Úr. Ahogy az ifjú nő veszi a leányt, úgy örül majd neked a teremtőd. Meg ezek a gyönyörű, meg hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, tenyerembe írtalak, te vagy az én szemem fénye, mert szeretlek téged. Hát ezt nehogy kihajítsuk. Tehát ez a Ószövetségnek is már egy olyan korszakában íródott, amikor a népnek és a prófétáknak és a többieknek az Isten képe már sokkal fejlettebb volt, mint annó, amikor Izrael népe még csak kezdő volt. Amikor még csak indultak. Amikor nekik még nem is tiszta egy Isten hitük volt. Az is későbbi. Hát Izrael népe hogy indul? Úgy indulnak, hogy az Úr a mi Istenünk, de miért mondjuk ezt a Szentírásban, hogy az Úr a mi Istenünk? Azért, mert nem Zeus a mi Istenünk, meg nem Jupiter a mi Istenünk, hanem az Úr a mi Istenünk. Azaz, Izrael népe a kezdetben még azt gondolta, hogy a sok Isten közül az övék az Úr. Ő azt választották. Tehát egy sok Isten hit van, és Izrael népe lepaktál egy Istennel a sokból. Azt mondja, hogy ő a miénk. Mások más istenekhez kötik az életüket, mi az Úrhoz, az Adonájhoz kötjük az életünket. Aztán ment tovább a sztóri, és Izrael népe megértette, hogy Jaja, lehet, hogy sok Isten van, de az Úr a legerősebb. Az Úr minden Istenek fölött. És ilyeneket is olvasunk a Zsoltárokban, meg egyes prófétát, hogy nem értjük. Mert Izrael akkor jutott el arra a fejlődési pontra, hogy azt mondja, hogy igen, az, a mi Istenünk, az Úr, a sok Isten között a legfönségesebb. Mint az Istenek parlamentjében, ő az elnök. A többiek meg ilyen kismiskák. És akkor megint megyünk tovább, Izajásnál már mit olvasunk? Azt olvassuk, hogy nem csak, hogy az Úr a legnagyobb, hanem rajta kívül nincs más Isten. Hogy a többi istenek nemhogy kisebbek, hanem nincsenek is. De hát ez látjuk, ez egy fejlődés megint csak, ami megy végig a Szentírásban. Meg aztán, amikor visszautalunk, és ellent mondunk az eredeti tanításnak. Például, ugye, ott van Mózeséknél még az, hogy aki nem tartja be a törvényt, azt sokadik iziglen majd leverem rajta. Tehát a gyerekém, meg az unokáján, meg a mindenkém majd azt leverem. Aztán jön egy ilyen Ezekiel nevű emberke, akinek mondá az Úr, hát ki más, az Úr mondá, hogy hát nem, hát mindenki csak a maga vétkéért felelős. Ugye? És akkor most melyik nem mondott igazat? Most melyik nem járt iskolába? Most Mózes vagy Ezekiel? Nem, ott van az a bizonyos fejlődés, hogy a nép ott már megértette, hogy igen, mindenki a saját tetteiért felelős, és ez nem ellentmondása a mózesi törvényhez képest, hanem csupán fejlődés. Meg aztán, ugye jön Jézus, az meg az egészet összekavarja. Tehát amíg Izraelnek végre ott a babiloni fogság meg minden után nyilvánvalóvá lett, hogy monoteizmus van, hogy egy Isten van, és a többi Isten nincs. És ugye mennyit küzdöttek, például ugye Illésék meg ezek, hogy a többi bálványt azt még nem imádjuk. Nekünk egy Istenünk van, és csak ő létezik. És amikor végre már megszülték ezt a konceptust nagy nehezen, akkor Jézuska jön, és az egészet összekeveri, és azt mondja, hogy három van. Ugye? Tehát, hogy ugye azóta is, hogy hát, ez ugye nehéz. Nem azt mondta, hogy három Isten van, hanem, hogy ebben három személy. Tehát amire nehezen megszülték a monoteizmust, a Szent Háromságnak a tana bejött. És hát ez ugye egy nagy nyelés, hogy ez még plusz az egészet ugye megkavarja. Meg hát Jézus ugye erre a bizonyos témára, hogy ki vétkes, meg hogy ugye ki vezekli le a kinek a vétkét, azt is teljesen relativizálja. Hogy nem arról van itt csak szó, hogy valaki bűnös volt és azért szenved. Nem. Titkokról van szó. Tehát látjuk, ez az a bizonyos dolog, Jézus Mária, nem baj, nagyon megy az idő, de remélem ez jó, nem? Jó? Bocsánat. Most szegény Terészt most elaltatjuk egy kicsit, de azt hiszem, hogy erről most beszélni kell. Tehát így tudjuk olvasni a Szentírást ebben a fényben, hogy nem ellentmondás van benne, hanem egy történetnek a kibontakozása. És így tudunk kezdeni valamit a negatív Isten képekkel, mert tudjuk, hogy annak a bizonyos embernek, aki akkor élt, ilyen képe volt, és ő ezt így írta le. És akkor kész. Nem vesszük készpénznek, nem vesszük szó szerint, az egyház ezt értelmezi szépen, és akkor kész, így olvassuk az egészet, mint egy sztórit. Tehát ez a dolog, hogy az üzenet nem vegy tisztán, hanem egy közvetítőn keresztül jön, és abban benne van a közvetítőnek a saját világa, ez egy teljesen normális dolog. Tehát nem csak a látomásos dolgokkal foglalkozunk így, hanem legfőképpen a Bibliával foglalkozunk így, mert a látomás az egy másodlagos téma, a Szentírás viszont az mindenkinek kell. Tehát a Szentírás nélkül nincs lelki életünk. És hogy azt gyümölcsözően olvassuk és forgassuk, azt hiszem ez a szemlélet sokat segíthet. Hát eme szerint bevezető után, tehát ez ahogy Fidel Castro-nak a 6 órás villámbeszéde után, nézzük meg, hogy Avilai Teréz mit mond nekünk. Nagyon érdekes dolgok vannak, amik egyébként ehhez egy kicsit kapcsolódnak. 9. fejezet 5. pontjában írja Teréz. Hiszen nagyon is felismerjük, hogy az ég és föld ura az ebben a bizonyos látomásban. Ami neki ugye volt, ő látott ugye ilyesmit, mint egy villám átszaladt előtte, a föltámadt Krisztusnak a képe, és Teréz nagyon is fölismerte, hogy ez ő volt. És ezre ugye mit mondunk, hogyan alkalmazzuk ezt magunkra, hogy a lélek, azaz mi egyre inkább tudatában vagyunk, hogy ő van velünk. És ez ugye hogy fordítatik le az életünkbe, hogy ugye mondtuk, mindnyájan egy belső képet hordozunk magunkba Jézusról. És amikor erre a belső képre ráemlékezünk, akkor egyre inkább tudatában vagyunk, hogy ő az, ő van itt velünk. A kép, amit látok, az ráemlékeztet arra valakire, aki nem távol van, hanem itt van. Ő az. És hogy most ezt nem látomásban kapom, hanem én ezt magamnak belül, ezen a belső képen szemlélem, az igazából teljesen mindegy. És itt egy nagyon érdekes dolgot írt Teréz. Megint csak a látomások viszonylatában. Ó, Uram! Mennyire félre ismerjük magunkat, mi keresztények? Mi lesz azon a napon, amikor eljössz bennünket ítélni? Ha akkor, amikor ilyen barátsággal jössz, hogy társalogj mennyasszonyoddal, az ilyen nagy félelmet kelt bennünk. Ez a félelem, ez egy megrendültség, nem a rettegés. Ó, leányok, mi lesz, amikor olyan szigorú hangon mondja, távozzatok, atyám átkozottai? Igazán mondom nektek, soha nem féltem a pokol gyötrelmétől, mert semmi az, ha arra gondolok, mit kell majd kiállniuk az elítélteknek az Úr ilyen szép, szelíd és jóindulatú szemeinek láttán. Mennyivel jobban fog félni ettől, akinek így megmutatta magát. Húha! Mit mond itt Teréz? Azt mondja, hogy az Isten félelem, mint olyan, hogy az ítélet előtt, amikor megjelenünk, azt mondja, hogy az elítéltek miért szenvednek? Isten haragvó, szigorú, büntető tekintetétől nem. A szép és szelíd és jóindulatú szemeinek láttán szenvednek az elítéltek. És ez mekkora megint csak pozitív és tiszta Isten kép, és nem az a fajta ugye ilyen fölhígítása a dolgoknak, hogy Isten mindent mindig szeret, mindenkit szeret, és akkor csinálhatok akármit, ugye ezt sose tanítottuk, hanem itt arról van szó, hogy ítélet van. De miben látom én az ítéletemet? És miért szenvedhetek az ítéletkor? Nem azért, mert a szigorú bíró szigorúan rám néz, hanem Teréz szerint, mert olyan végtelen szeretettel és gyönyörű arccal és tekintettel néz rám, hogy az lesz az elítélteknek a legnagyobb szenvedés. Miért? Mert ebben a szép, szelíd és jóindulatú szemekben, ezekben a végtelen szeretetet sugárzó szemekben látom azt, hogy nekem ez nem kellett. Hogy ez a szeretet nekem nem jelentett semmit. Hogy én nem szerettem másokat, hogy eltékozoltam az időmet. Az ítélet, és ugye tudjuk, hogy amikor az ítéletről ítélet van, mert minden ember a maga ítéletének a létrehozója. Amit itt a Földön élünk, az a mi ítéletünk. Isten senkit nem ítél meg úgy külön. Mindenki saját magát ítéli meg. Mi az ítélet? Hogy amikor oda kerülünk ő elé, és nem a haragvó arccal fogunk találkozni. Senki. Mind Isten a szeretet. Ő csak ezzel a bizonyos szerető tekintettel tud ránk nézni, és ez lesz az ítélet. Hogy ezekbe a gyönyörű szemekbe belenézünk, és ott az ítélet magunkról egyértelmű lesz. És az elítéltek ugye mondhatják azt, hogy igen, nekem ez nem kellett. Én ez a szerető tekintettel nem kezdtem semmit az életemben. Nekem ez a szeretet nem kellett. Nem szerettem másokat, eltékozoltam az időmet. Micsoda gyönyörű dolog ez, hogy igen, ítélet van, de ne gondoljuk, hogy az ítélet az, hogy a haragvó Isten kirója ránk az ő ítéletét. Az ítélet az, hogy megjelenünk az örök szeretet Isten előtt, és ott egyértelmű lesz számunkra, hogy ehhez képest én hogyan éltem. Hogy kellett ez a szeretet, vagy nem kellett ez a szeretet. És ott az elítéltek számára az ítélet saját magukról szól és egyértelmű. De nem Istennek a büntető és haragvó tekintete hozza ki ezt belőlük, hanem pontosan ez a szerető tekintet. Teréznek, ahogy ő írja, sokkal inkább szenvedett Jézusnak a szerető tekintetétől, mint a haragos tekintetétől. A megtérése előtt Teréz, emlékezzünk vissza, ő neki voltak már ilyen látomásos dolgai. Tehát például, amikor ugye a beszélgető szobában megint valakivel nagyon dumált, de ott is ugye ő hogy dumált, hogy ő a sztár, akihez ugye járnak, és akkor a beszélgető szobában ő látott egy nagy varangyos békát. Ezt az önéletrajzában írja le, látomásban látta a varangyos békát, és akkor mutatván, gondolom az Úr neki ezzel, hogy köböl ehhez hasonlít, ami most ő éppen csinál, és aztán azt mondja, hogy láttam Jézus szigorú tekintettel, hogy ott áll. És hiába látta Jézus szigorú tekintettel, akkor ő még nem tért meg. Ismétlem, ez az ő élménye, ez a látomása a megtérés előtt volt. Láttam Jézus szigorú tekintettel, és nem érdekelte. Majd később, amikor a szenvedő Jézust látja, azt is egy szobor formájában, majd ott tér meg. Ott változtatja meg az életét, de a szigorú Jézus arcára nem. És neki a megtérése után, ahogy tűnik, sokkal nagyobb szenvedés volt Jézus gyöngéd és szerető tekintetét látni, mint hogyha a szigorú arcát látta volna. Miért? Mert pontosan abba rendült bele, hogy hogyan lehet az, hogy engem ez még mindig szeret, annak ellenére, amit csináltam. Hogyan lehet, hogy ez még mindig ilyen szeretettel üldöz engem, annak ellenére, amiket csináltam. A szeretetnek az üldözése ez. Jézus szeretettel üldözte Terézt, a szerető tekintetével, amely neki néha elviselhetetlenebb volt, mint hogy a szigorú arca jelenik meg előtte. Mert ez a szerető tekintet, ebbe teljes mértékben le vagyunk mesztelenítve. Teljes mértékben látszik az, hogy aha, hányadán is vagyunk. A szigorú tekintetbe viszont meg tudjuk magunkat húzni, jó van, most haragszanak ránk, ezt kibírjuk. De a szerető tekintet előtt le vagyunk fegyverezve. A szerető tekintet előtt nincs védekezési lehetőségünk. Azelőtt, hogy valaki minket akkor is szeret, ha bármit teszünk. Ez ellen nem tudunk védekezni. És pontosan ez veszi le rólunk a leplet. Nagyon-nagyon szép dolog, hogy Teréz az ítéletet így fogalmazza meg. Az ítéletünk Jézus szerető tekintete előtt fog megvalósulni. Nem az ő haragvó tekintete előtt. És ebben a szerető tekintetben fogjuk tudni magunkról, hogy na, hányadán álltam is én ezzel a bizonyos szerető Jézussal az életemben. Megyünk még röviden tovább. Igen, Teréz itt a 9. pontban ír egy olyasmit, hogy a harmadik forrása a látomásoknak, tehát mondtuk az Istent, mondtuk a gonosz lelket, és ugye mondtuk, hogy legnagyobb részben ez a bizonyos képzelő erő van, mert így írja, egyeseknek olyan gyönge a képzelő erejük, vagy az értelmük olyan hatékony, vagy nem is tudom miért, de bármire gondolnak, olyan módon jelenik meg a képzeletükben, hogy tisztán úgy tűnik nekik, mintha látnák. De ők maguk állítják elő ezt képzeletükkel, és utána semmilyen hatása nincs, hanem hidegek maradnak, sokkal inkább, mintha egy szent képet láttak volna, mondja ő. Tehát ez a bizonyos harmadik forrása annak, ahonnan ezek a bizonyos látomásnak nevezett jelenségek tudnak fakadni, az illetőnek a saját pszichéje, és ugye így írja, vannak egyesek, akiknek ez a pszichés belső fantázia világuk annyira erős, hogy amit ők gondolnak, hogy amit elképzelnek, azt ők valóságnak gondolják, és látomásnak titulálják. Egyszerűen van ilyen, hogy valaki ilyen vizuális típus. Hogy neki látni kell dolgokat, és ez egy nagyon jó dolog önmagában. De ennek a valakinek az lehet a nehézsége, hogy az elméjében jövő képekre nem mondja azt, hogy valóság. Nem, azok csak képek. Az csak fantázia. És hát ha valaki vallásos, és ugye még ráadásul a misztikát is ismeri, és tud ilyenről, hogy Avilai Teréz meg látomások, annak az egyébként is élénk fantáziája ezt az egészet könnyen összeköti. Hogy akkor, amit én láttam, amit nem tudom, reggel félálomba fölébredtem, és valamit hallottam, meg láttam, az biztos Isten mondta. Nem, így kell nagyon-nagyon-nagyon megkülönböztetnünk, hogy ez egyáltalán nem biztos. Hogyan tudjuk megkülönböztetni? Ugye Teréz leírja az örök kritériumot, a hatások. Milyen hatásokkal jár ez bennem? Hogyha hidegek maradunk, mintha csak egy szentképet láttunk volna, akkor ugye ebben nagyon valószínű, hogy a mi képzeletünk játszott közre. De amikor az a bizonyos tapasztalat valódi, akkor írja Teréz, minden megnyugszik, és a lélek olyan módon ért meg nagy igazságokat, hogy nincs szüksége hozzá mesterre, mert az igazi bölcsesség szabadította meg bénultságából. Tehát amikor az a bizonyos kép valóban az Istentől, és tudjuk, hogy ez a legritkábban van így, de hogyha így lenne, akkor annak az a hatása, hogy van egy nagy bizonyosság. Van egy nagy megértés. Van egy nagy elhatározottság arra, hogy valaki menni akar előre, amikor ez tényleg őtőle jön. Amikor a saját fantáziánkról van szó, akkor az körülbelül olyan, mint egy álom, lehet ránk hatással, még meg is érthetünk belőle valamit, de olyan könnyedén elmúlik, és nem marad meg bennünk igazán. Hozzáteszem, hogy ezt a bizonyosságot és megértést, ami a hiteles látomásnak a kritériuma, ezt mi nyilván látomás nélkül is átélhetjük. Amikor Isten velünk kommunikál, közvetlenül, közvetítő képek nélkül, és például ezt tette a Liziói Szent Terézzel, aki folytonosan ezt írja, hogy nem az, hogy láttam, hallottam, hanem hogy megértettem. Ez a bizonyos megértés, hogy mi Istenről megértünk valamit, az mehet mindenféle para jelenség nélkül. És ez, mondom, megint csak a hétköznapi kommunikáció ővele. Megértett velünk dolgokat. Összeáll a kép. Az összefüggések puff, így bevillannak. És ezt szerintem mindnyájan átéltünk már ilyet, hogy valamit megértettünk, és valamit gondolkodok 10 éven keresztül, és egyszer úgy puff, így, amikor legkevésbé se várom, megértem. Istennek ez lehet egy közvetlen kommunikációja. Nyilván nem minden összes értésünk mögött valami fajta direkt isteni működés van. Nyilván az ember használja az agyát és a rációját, és ezzel megért dolgokat. Így van. De van olyan is, hogy Isten külön avatkozik ebbe bele. Nem látomások, nem hallomások által, hanem egy ilyen gondolat által. Megértettem. És Liziói Szent Terézben ez a csúcs. Ezért az ő a legközelebb, hozzánk legközelebb álló misztikus. Mert ezt mondja, hogy megértettem ezt Istenről, megértettem azt, összeállt a kép. És nem azt mondja, hogy Jézus mondta nekem, hogy. Hanem, hogy megértettem ő általa. Ez gyönyörű. Azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon közel lehet hozzánk. Még egy dolog itt a végére. Teréz a gyóntatóról írja, kedvenc témája. Ha a gyóntatónak van tapasztalata, és átélte ezeket a dolgokat, mármint ezeket a látomásos dolgokat, kevés időre van szüksége, hogy megértse, mert azonnal látni fogja az összefüggésekből, hogy Istentől, a képzelettől, vagy a gonosz szellemtől van-e. A három forrás itt egy mondatban említi. Különösen, ha ő felsége megadta neki a szellemek megkülönböztetésének adományát, Istenem, de nagy szükség van erre ma is, meg úgy mindig, mert ha ez a műveltség is megvan hozzá, akkor tapasztalat nélkül is jól felismeri. A gyóntató tehát Teréz szerint legyen tapasztalt, művelt, de hogyha nem tapasztalt, ugye ezt mondtuk, Teréz ezt mondja, tehát hogyha a gyóntató sose tapasztalt ilyen misztikus dolgokat, de tudja, hogy hogyan működnek, akkor meg fogja érteni a gyónót. Akkor fogja tudni, még hogyha neki nincs is ilyen tapasztalata. Ellenben, aki nem művelt, aki ezt nem tanulta, csak így zsigerből csinálja, akár van tapasztalata, akár nincs, az nem biztos, hogy fog tudni segíteni. Tehát a gyóntató legyen tapasztalt és művelt, de leginkább művelt, és rendelkezzen a megkülönböztetésnek a karizmájával. Meg kell különböztetni. És a gyóntató, lelkivezető, lelkigondozó, vagy bárki, aki ebben nekem segít, segítsen abban, hogy ezt bennem megkülönbözteti, és most tényleg ne csak a látomásokról beszéljünk, hogy most hogy nem ezzel járunk minnyájan gyóni, hogy atya, ezt meg ezt láttam, segítsen megkülönböztetni. Az életünknek egy csomó minden más területén van szükségünk megkülönböztetésre. Hogy most erre menjek, vagy arra, és ezt válasszam, vagy azt. Segítsen valaki, hogy meg tudjam különböztetni. Na ide jön be a megkülönböztetés karizmája, hogy ezt én magam is próbálom gyakorolni magamra, de általában kellhet egy segítség, egy segítő valaki, aki ebben nekem segít hasznos módon. És akkor a legutolsó gondolat azt mondja, hogy legyetek nagyon egyszerűek és igazmondóak a gyóntatóval. Ezt annyira szeretem Teréznél, arra biztatja a nővéreit, hogy a gyónásban legyenek egyszerűek és igazmondóak. A lelkivezetésben, a beszélgetésben is. Mi jöhet ki ebből? Mit jelent ez az egyszerűség és igazmondás a gyónásban? Mondom így, őszintesség. Például azt, hogy ne nagyítsuk fel a dolgainkat, és, hagyd tegyek, lehet, hogy ez nem kötődik, de nekem kötődik egy valami miatt, ne keressünk mindenben összefüggést. Ez is egy ilyen lelki-életi rákfene lehet, hogy mindenben keressük önmagunkban az összefüggést. és hogy ez hogyan függ össze azzal. Például esik az eső, akkor az Úr nekem jelet küldött, hogy ne menjek el valahová. Összekötöm, és ugye ezt ide akarom hozni a beszélgetésben való őszintességre törekvéshez, mint témához. Hogy igen, sokan élhetnek így, hogy minden egyes körülményt Isten közvetlen jelének vesznek, és összefüggést keresnek. Azért esik az eső, hogy én most ne induljak el arra a helyre. De Isten azt mondaná, hogy bogárkám, ott az esernyő, és menjél el. Mert lehet, hogy a szomszédod meg esőért imádkozott. Most mit csináljak akkor? Tehát, hogy ne kössük össze ezeket a dolgokat. Vagy valaki mesélte, vagy kérdezte, hogy takarítás közben leverte a polcról a Mária szobrot, és az összetört, és ez az Úr jele, hogy haragszik rám. És a férje mondta ennek a valakinek, hogy nem, ez annak a jele, hogy nem tudsz takarítani. Igaza volt, mert nem keresi az összefüggést ott, ahol az nincsen. Valami leesik, mert vannak balesetek, vannak ilyen dolgok, leesett, kész, nem kell mindenben az összefüggést keresni, de hát ugye mi szoktuk összekötni, tehát minden, mindenkivel, tehát Jézuskát a géppuskával, Gizikét a gőzekével, keressük az összefüggést, nem kell mindig. Egyszerűen, őszintén, kész, az élet zajlik és dolgok történnek, nem kell mindenben látni az összefüggést, én ezt ehhez a témához hoznám be, hogy a gyóntatóval, vagy a lelki gondozóval, vagy akihez járunk, vagy akivel beszélgetünk, őszintén, egyszerűen, minden ilyen cizella-mizella nélkül. Jó, ennyi. Ma estére, jövő héten találkozunk. Köszönöm szépen a figyelmet.